Szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai délutáni alkalmon. Álljunk fel és imádsággal folytassuk alkalmunkat. Úr Jézus, hálaadással állunk meg előtted, hogy így a te nevedben összejöhettünk, és kérhetjük a te áldásodat, segítségedet. Úr Jézus, szükségünk van a te személyedre, a te személyes jelenlétedre, hogy te megérintsed a mi szívünket, hogy akik gyengék, bátortalanok, azok megerősödjenek, akik elbizonytalanodtak, azok lássák egyértelműen a célt, akik valahol eltévedtek, azok lássák a helyes irányt. Kérlek, te segíts így bennünket, te adj nekünk erőt ezen a mai napon, te adj nekünk üzenetet, te segíts abban, hogy tudjunk rólad tanulni, tőled tanulni, egyre inkább megértsünk téged. Kérlek, hogy te segíts így meg engem, te erősíts meg engem az én szolgálatomban, és te munkálkodj valamennyünk szívében. Amen. A mai alkalommal folytatjuk sorozatunkat, amit még tavaly kezdtünk el. A vendégige hirdetések, illetve az ünnepi alkalmak miatt kicsit talán szaggatottan haladunk, de most ismét visszakanyarodunk ahhoz a koncepcióhoz, amit, mint említettem, több hónapja kezdtünk el. És a mai napon testvéreknek a tanítványságról szeretnék szolgálni. Ehhez két helyről olvasunk igét. Az egyik a Máté evangéliumának a 28. részéből, az utolsó versek, 18-19-20. vers, illetve Lukács evangéliumából a 14. fejezetből fogok még olvasni, a 25-től a 33. versig. Olvassuk tehát először Máté evangéliumának utolsó verseit, álljunk fel és így hallgassuk meg az igét. Így hangzik az ige az első helyen. És hozzájuk ment Jézus, szólt nekik, mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A másik ige pedig Lukács evangéliumából, a 14. fejezetből olvasom, a 25. verstől. Ment pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulva mondta azoknak, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze, nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja, és ezt mondván, ez az az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzön, nem, de leülve először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még mikor amaz távol van, követségét küldve megkérdezi a békefeltételeket. Ezen kívül azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Foglaljunk helyet! Az Úr Jézus utolsó szavai, amit Máté rögzített, egyértelműen azt kérik, hogy tegyünk minden népeket tanítvánnyá. Ugye először azon gondolkodtam, hogy miért nem egyszerűen csak hívőkké. És én arra jutottam, arra következtetésre, ami talán nem annyira újdonság a testvéreknek, hogy van különbség a hívő ember között, meg van különbség a tanítvány között. Én úgy értettem az Isten igéjét eddig, meg most is, hogy ha valaki hívő keresztényé válik, az valaminek a kezdete, nem a vége. És a tanítvány onnan indul, hogy valaki, amikor hívő keresztény lesz, vajon mennyire kíván majd az Úrral járni. Mennyire lesz Jézus Krisztussal közösségben. Én láttam már olyat, hogy valaki döntött az Úr Jézus mellett, elindult a hit útján, ez egyértelmű, be is számolt megtérésről, de valahogy azóta sincs igazán közösségből sem az Úrral, sem hívő keresztényekkel. Nem épült be talán gyülekezetbe se, és úgy gondolom, hogy az ő döntését, az ő Krisztus melletti döntését Isten számon tartja, jegyzi, és hiszem, hogy örök élete van, de a tanítványi útra nem lépett rá. Nem igazán fejlődik lelkileg, valahol letapadt nagyon-nagyon alapvető ismereteknél, és így éli az ő életét. Én tehát így értem, hogy a tanítvány az, akit tovább vihet az ő mestere. Én szeretném összegyűjteni először is a testvéreknek úgy általában, hogy mit értettem meg a tanítványról. Igaz, hogy ezt a teljesség igényével nem tudom megtenni, de mégis mik azok a legfontosabb dolgok, amik egy tanítványt kell, hogy jellemezzenek. Először is nem csak egy emberről beszélünk igazából, hanem mindig kettőről. Mert van egy tanítvány, és van egy mester. És észrevettem, amikor kerestem igehelyeket, hogy gyakorlatilag szinte csak az Újszövetség foglalkozik tanítvány és mester kérdéssel, mert ez a szó, hogy tanítvány és mester, vagy ezek a szavak, igazából szinte csak az Újszövetségben szerepelnek, az Ószövetségben nagyon-nagyon ritka. Habár azt gondolom, hogy mester és tanítvány kapcsolat azért volt az Ószövetségben is. Nem tudom, kikre emlékszünk, akikre úgy emlékszünk az Ószövetségből, hogy mester és tanítvány voltak együtt. Tehát mi keresünk mondjuk két embert. Tessék? Jó, ez volt az egyik, amit én is felírtam, például Illés és Elizeus. Majd a későbben fogjuk látni, hogy miért. Például ők egy ilyen mester és tanítványa, ha bár ez a szó, én úgy emlékszem, hogy nem szerepel szinte sehol, de ők voltak egy ilyen kapcsolatban. Aztán én nekem eszembe jutott még egy másik híres páros az Ószövetségből. Nekem megmondom, hogy tessék? Sámuel? Nem annyira, mert ezt fogjuk látni, van benne valami, de igazából ez nem lett kiforrott mester és tanítvány kapcsolat. Én különben akikre még gondoltam, Mózes és Józsué. Hát látjuk, hogy Mózes nagyon korán maga elé vette Józsuét, és Józsué nagyon sok mindent átélt Mózessel. És nem, ez mind kellett ahhoz, hogy ő vezető lehessen. Na majd, hogyha valakinek jut még eszébe, mondom, bizonságtételben mindezt elmondhatja. Tehát általában kell keresni két embert, egy mestert és egy tanítványt, és mi jellemzi őket, erről szeretnék beszélni. Leginkább ugye a tanítványokról, hiszen itt rólunk van szó. Semmiképpen sem lehet a mai tanulóval egy tanítványt összetéveszteni. Ha valaki tanul valamit, ott van egy tantárgy, mondjuk legyen az, melyik a legjobb tantárgy, mondjuk a matematika, akkor ott van egy tantárgy, amit el kell sajátítani valamilyen szinten. Mi a tanítványnak a tantárgya? Mi a mi tantárgyunk, ha tanítványok vagyunk? Rossz a kérdés, ez beugrasztó kérdés, nem mi, hanem ki. A jellemzően a vallásokra, és általában az ázsiai vallásokra ez jellemző, hogyha tanulni kell valamit, de talán még a zene világára is ez valahol igaz, legalábbis én egyszer láttam egy magyar fiatal embert, aki tanult szitározni, és mondta, az első dolog az, hogy hát kell találni egy mestert. És ez nagyon-nagyon nehéz, aki megtanítja szitározni. Nem úgy van, hogy előveszek valami könyvet és ott tanulgatok, hanem bizony ott valakit meg kell keresni egy távoli ország, mondjuk Indiában, és oda kell költözni, és éveket töltenek el együtt, hogy valamit tanuljon. Tehát mi a tantárgy? Nem jó a kérdés. Ki a tantárgy? A tanítványnak a tantárgya maga a mester. Nem pusztán a mesternek a tanításai, nem pusztán a mesternek az a véleménye, hanem az ő személye. Az ő személye. Neki azt kell, a tanítványnak azt kell megtanulni, hogy ki a mester. És a mester gondolkodásmódjába, a mester viselkedésébe, a mester értékrendjébe kell magát egyre inkább beleásni. Ha valaki a matematikát tanulja, elkezdi tanulni, már elkezdi érteni az egyenleteket, meg a másodfokú egyenletet, meg az egyenletrendszereket, és mikor megy följebb, egyre-egyre jobban belássa magát, és egészen különleges dolgokat tud megtanulni, amikre most nem is akarok kitérni. És valahogy így van az Úr Jézussal is, hiszen ő a mi mesterünk, és el is mondja János 13-ban, hogy ti mesternek hívtok engem is, és jól teszitek, jól mondjátok, tehát ő a mi mesterünk nyilvánvalóan. Mi az ő személyébe kell, hogy ássuk magunkat, az ő gondolkodását kell egyre inkább megismerni, őt magát kell egyre inkább megismerni. Nekünk élő tanítómesterünk van, erről volt szó 27-kor, és ő az, akit mi egyre inkább meg kell, hogy ismerjünk. Mindig tehát a mester, a tanítvány mindig a mester a legfontosabb, hogy őtől tanuljon. Ő hozzá tudja leginkább hasonlulni, hasonlóvá válni. Kérdés az, hogy mi mennyire tudtuk megtanulni az Úr Jézus Krisztusnak a személyét, mennyire tudtunk tőle tanulni, mennyire vagyunk mi hasonlóvá ő hozzá, mennyire váltunk hasonlóvá ő hozzá. Ez a következő kérdés, hogy hogyan él a tanítvány. A tanítvány, egyértelműen látjuk a Bibliából, a mesterrel él, ilyen egyszerű volt. A mesterrel kell, hogy éljen, és a mesterrel van élet és sors közösségben. Ahova a mester megy, oda megy a tanítvány is. Ha a mester azt mondja, most megyünk tovább, és az ott volt a Bibliában, hogy megyünk erre, megyünk arra, akkor a tanítványok mentek az Úr Jézussal. És sorsközösség is, ott, ahol nem szerették az Úr Jézust, ott nem szerették a tanítványokat sem. Péternek van egy vallomása, amikor az Úr Jézus rákérdez, hogy kinek tartotok ti engem, János evangélium említi ezt meg, és akkor mondja Péter, hogy kihez mehetnénk? Ki lenne nekünk másik tanítómesterünk? Hiszen mi van az Úr Jézusnál? Az életnek a beszéde, az örök életnek a beszéde. Hova lehetne máshoz csatlakozni? Hol lehetne ezt máshol megtalálni? Sehol, ezt nagyon jól tudjuk. Aztán maga az Úr Jézus mondja azt magáról, megalapítja, hogy őt gyűlöli a világ, de azt is megalapítja, hogyha őt gyűlöli a világ, sajnos azt kell mondanunk a tanítványokat is. És a tanítványokban tulajdonképpen az Úr Jézust. Azt az elutasítottságot, amit az Úr Jézus Krisztus átélt, valahol mi is átéljük. Ő miatta, az ő nevéért, az ő személyéért. Ahogy ő valahol idegen volt ebben a világban, és olyan értetlenség vette körül, valószínűleg bennünket is hasonló értetlenség és hasonló elutasítottság vesz körül. Mert hozzá váltunk hasonlóvá. Például az Úr Jézus konfliktusba keveredett a szadduceusokkal és a farizeusokkal, és amikor az újszövetségi gyülekezet elkezdett élni és működni és szolgálni, ők is konfliktusba kerültek ugyanezekkel a csoportokkal. Mert a lényeg akkor is ugyanaz volt, maga az Úr Jézus az, aki idegen a számukra. És mivel a tanítványok ezt tudták továbbvinni a mestert, ezért ők sem kerülhették el ezt a konfliktust. Milyen a kapcsolata a tanítványnak és a mesternek? Egy szóval akár le lehetne ezt írni, hogy jó. Ahhoz, hogy egy mester és tanítvány együtt legyen, jó kapcsolatban kell, hogy legyenek. Úgy is mondhatnám, hogy a tanítványnak szeretni kell az ő mesterét, mert ha nem szereti, akkor nem marad ott. Akkor elmegy és keres magának egy másik mestert, és másnak lesz a tanítványa. Sőt, engedelmes a mesternek. Ahogy az előbb említettem, ha a mester azt mondja, hogy most megyünk tovább, akkor a tanítványok is mentek tovább. Nem kérdezték, hogy miért így és miért, úgy mentek tovább. Illetve volt, hogy volt bizonyos rugódozás egyes esetekben, de igazából vele kellett tovább menni, mert különben elvész a mester és tanítvány kapcsolat. Aztán még egy nagyon fontos dolog, a képviselet. A tanítvány képviseli a mestert. És ne felejtsük el, hogy mi is képviseljük a mi mesterünket, az Úr Jézus Krisztust. Néha elnézem egy-egy kollégámat, ahogyan él, és nem kívánok senkit se lebecsülni, mert Krisztus nélkül én lehet, hogy még ott se tartanék. Van, aki nagyon agresszív, van, aki nagyon ideges, megint másik felelőtlen kapcsolatokba megy bele, de úgymond nem tartoznak senkinek elszámolással, mert nem képviselnek senkit. Önmagukat képviselik. Ha egy hívő keresztény ilyeneket enged meg magának, az baj. Mert a hívő keresztény, az képvisel valakit. Mi valamennyien az Úr Jézus Krisztus képviseljük, akik az övéi vagyunk, és az ő tanítványai vagyunk. Őt kell képviselnünk, és ránk úgy néz a világ, hogy itt van egy hívő keresztény, igazából kimondatlanul, de ez a lényeg, itt van egy hívő keresztény, ez képviseli Jézus Krisztus. Milyen ez az ember? És hogy mi élünk, hogy mi viselkedünk, mi úgy képviseljük az Úr Jézust. Nekem ez ahhoz hasonlít, amikor egy idegen országban van egy nagykövetség. És az a nagykövetségen dolgoznak mondjuk magyar emberek, egy teljesen másik országban. És azoknak a magyar embereknek a nagykövetségen nagyon-nagyon meg kell ezt gondolkodni, hogyan éljenek, hogyan viselkedjenek. Mert ők csinálnak valamilyen rendőrségi ügyet, akkor azt fogják mondani mondjuk a rendőrök, vagy ha bekerül az újságba, azt fogják mondani azok a külföldiek, mondjuk legyenek spanyolok, hogy na lám, egy magyar nagykövetségen dolgozó ember így viselkedik, tehát ilyenek a magyarok. És hogyha mi hívő keresztényként valahogy rosszul viselkedünk, akkor azt fogják mondani, hát ilyenek a hívő keresztények, vagy netán azt mondják, ilyen Jézus Krisztus, ilyen az Isten. Tehát valahogy nekünk ezt a felelősséget át kell éreznünk, hogy mi így mozgunk ebben a világban, hogy képviselő vagyunk a Mesternek. És úgy kell élnünk, és úgy kell viselkednünk, és figyelnünk erre arra, hogy mi hogyan tudjuk őt képviselni. Hogyan képviseljük akkor, amikor örömünk van. Van olyan ismerősöm, ha öröme van, mondjuk a bánata van akkor is, mondjuk iszik. Önnek ez az örömét így fejezi ki. Úgy gondolom, nincsen vágy bennünk, de mi ezt így nem tehetjük meg. Megint a másik, hogyha valami baj éri, akkor nagyon mérges, nagyon ideges. Csapkod, kiabál, káromkodik. Ezt mi megint nem tehetjük meg, ha bajba kerülünk. Mit vár el tőlünk az Úr Jézus, hogyha van egy ellenségünk? Milyen utasítást ad? Hogy kell őt képviselni? Úgyhogy az ellenségünket szeressük. És számtalan ilyen dolgot lehet elmondani, nekünk így kell az Úr Jézust képviselnünk. És ezt ne felejtsük el, a tanítvány képviseli a Mesterét. És ezzel a tudattal kell nekünk élnünk, hogy akárhogyan nem viselkedhetünk, mert képviselünk valakit. És megint igaz az, amit az előbb mondtam, hogyha valaki bennünket elutasít, akkor nem csak bennünket utasít el, hanem magát, az Úr Jézus Krisztust is. Ez megint egy felelősség, megint ez egy óriási dolog, és ezt ne felejtsük el. Ha egy adott ország egy nagykövetséget, egy másik ország nagykövetséget megszünteti, és hazaküldi az összes diplomatát, ez mondjuk elő szokott fordulni háború idején, hogy kölcsönösen kicserélték egymás embereit, kész, ez volt az első lépés a háború felé mondjuk. Hogy így fejezték ki egymás elutasítottságát, hogy azt a 4-5 embert, azt a 20 embert kizavarták az országból. De egy egész országot utasítottak el ezzel. Igen, aki bennünket elutasít, erre is van ige, valahol az Úr Jézust utasítja el. Ki a legfontosabb a tanítványnak? Mindig ugyanaz a válasz szinte, a Mester. És az ige ezt mutatja, és hadd térjek most erre az igére, amit olvastam Lukács evangéliumából, mert ez a második vers, amit olvastam, illetve hát itt a 26. nagyon megdöbbentő dolgokat tartam az első olvasatra, ami nyilvánvalóan át kell gondolnunk, és jól kell értenünk a Biblia összefüggéseiben, mégpedig gyűlöletet említ az Úr Jézus családtagokkal kapcsolatban. Ezt az igét jól kell értenünk, és igazából meg kell értenünk az Úr Jézus, mit akart ezzel mondani. És egyáltalán foglalkoznunk kell azzal, hogy mit jelent bibliai szempontból szeretni és gyűlölni. A világ nagyon gyakran arra gondol, hogy a szeretet az ilyen negédes dolog, az ilyen kicsit szirupos valami, hogy megsimogatjuk egy gyermeknek a fejét, vagy gügyögünknek, és nagyjából valami ilyesmi a szeretet. Lehet ilyesmi is, és most ne értse senki félre, hogy a gyermek felé szeretettel fordulunk, és megsimogatjuk fejét, igen, de igazából tudjuk, hogy az emberek felé a szeretetet cselekedetekkel fejezzük ki, a szeretettel cselekedet, és Isten felé pedig engedelmességgel. Ilyen egyszerűen definiálja a Biblia. És hasonlóan kell gondolkodnunk a gyűlöletről is, mert én ezt az igét akkor értettem meg igazán, és akkor esett le nekem a tantusz, hogy így mondjam, hogy hogyan is kell ezt érteni, amikor az az ige is elém jött, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Ha az egyiket szeretjük, akkor a másikat gyűlöljük. És valahogy itt kezdtem el megérteni, hogy is van ez a gyűlölet dolog, hiszen ha mondjuk arra gondolunk, arra nagyon egyszerű példára, hogy az egyik oldalon ott van az Úr Jézus, a másik oldalon meg az egyszerűség kedvére mondjuk az ördög, és azt mondjuk, hogy mi szeretjük az Úr Jézust, és gyűlöljük az ördögöt, az ördögöt nem úgy gyűlöljük, hogy mondjuk rázzuk az öklünket, és csúnya dolgokat mondunk az ördögre, hogy te ördög így és így, hanem az ördögöt úgy gyűlölhetjük, hogy elutasítjuk. Azt, hogy nem engedünk neki. Azt, hogy nem engedelmeskedünk neki. Azt, hogy nem vagyunk az ördög befolyása alatt. És valahogy ezeket a családtaggal kapcsolatos gyűlöletkérdés is, úgy érzem, hogy így kell érteni, mert azt kell látni a hívő életben, hogy sajnos az első ütközési pont, ha valaki az Úr Jézus követni akarja, az a család. Legtöbb esetben. Mondjuk 90-95%-ban a család. Én úgy tértem meg, hogy világban megtért hívők vettek körül főleg, és azt kellett mindig hallanom, hogy bizony a családban óriási konfliktusok vannak. És általában, amikor emberek megtérnek a világban, akár más országokban, bizony azt kell hallani mindig, hogy a családban ez konfliktusokat idéz elő. És hogyha a Bibliát elővesszük és keressük ezt, hogy mit is jelent ez, hogy meggyűlölni a családtagokat, én úgy érzem, hogy ennyit jelent, hogy nem az ő elvárásai szerint élni tovább. Annyit jelent, hogy az Úr Jézus Krisztust szeretjük legjobban. És a világ ezt jól is szokta érteni, mert én már többször hallottam olyat, amikor valaki már házasságban élt és úgy tért meg, és amikor beszélgetett az ő házastársával, és beszélgetett a megtérésről, és beszélgetett Jézus Krisztus személyéről, és azt mondta, hogy én a legjobban az Úr Jézus szeretem, akkor az a férj, ez a feleség, az éppen azt mondta, hát te akkor engem nem szeretsz. Nyilván nem ezt jelenti. Én úgy gondolom, hogy ha valaki hívő keresztény lesz, azt tud igazán szeretni. Az lesz igazán önfeláldozó. Az lesz igazán bölcs a szeretet. Mit kell, hogyan kell tennem a másikért. És éppen, hogy nem romlik egy házasság, éppen, hogy nem romlik egy család, hanem igazán így lesz igazán jó, így lesz igazán egy egészségesebb, hogy az Úr Jézus ott van. De azt kell látni, hogy nem a család elvárásai szerint élünk. Elutasítjuk netalántának a családunknak az elvárásait, hogyha az ellentétes az Úr Jézus elvárásaival. Hiszen hallottam olyat, hogy azt követelte egy család, hogy mondjuk egy hívő ne menjen gyülekezetbe, ne menjen hívő közé, ne olvassa a Bibliát, ne adakozzon. Egy másfajta életmódot vártak volna el tőle. És a hívő keresztény hiába tette ki a szívét, lelkét, mert az volt az elvárás, hogy így fogalmazom, hogy a hitét tegye ki. A hitét tegye ki, ez volt az elvárás. És aztán tehetett az bármit, semmi nem volt jó. És ez még csak az európai helyzet, mert ezért, hogyha előveszünk egy olyan újságot, ami külmisszióval foglalkozik, és azt nézzük, hogy mondjuk mi van egy muzulmán országban, mi van egy hindu országban, ott ha van egy hívő keresztény, netán főleg, ha nő, gyakorlatilag életveszélyben van. Vannak olyan kemény vallások, hogy azt mondják, áttértél a mi vallásunkról? Véged. Véged. A család öli meg. Döbbenetes. A család öli meg. A család fő szinte kötelességének érzi, hogy vagy azonnal visszatérsz a családi vallásunkra, és elfelejtjük ezt az egész Jézusos dolgot, vagy véged van. Meghalsz, kész. És senki nem kéri számon, sem a rendőrség, sem senki, mert ők úgy tartják, hogy ő hát elhagyta az igaz hitet, az egyetlen igaz hitet. Tehát konkrétan életveszélyben van. De semmiképpen sem a gyűlölet hétköznapi értelmében kell ezt gondolni, ez nyilvánvaló, hanem így kell érteni. Nem a család befolyása alatt vagyok már elsősorban, nem a hitetlen rokonság befolyása alatt vagyok, hanem Krisztus befolyása alatt vagyok. Ő a legfontosabb nekem. És minden más ez után következik. Milyen a tanítványnak a célja? Megint csak azt tudom mondani, olyannak lenni, mint amilyen a mester. Hozzá hasonlítani. Láthatjuk az Úr Jézust, mennyire tűrt, mennyire szerette az ő ellenségeit. Én ezt úgy éltem át egyszer, hogy valakinek mondtam valamit, az illetőnek ez nem tetszett, és az én szavaimat teljesen kiforgatta, és pontosan ellentétesen adta vissza. És ez engem nagyon-nagyon elkeserített, sőt mondhatnám, hogy felbosszantott. És éppen akkor olvastam azt az igét, hogy ugye az Úr Jézus körülvették olyan emberek, hogy mit igyekeztek kilopni az ő szájából, szavakat, hogy valamit kilopjanak az ő szájából, hogy fordítsák ellene, és azt láttam, hát az Úr Jézus ugyanezt élte át, hogy mondott valamit, nem mondta azt, hogy megtaposom a törvényt, hiszen ő a törvény betöltéséről beszélt. De azt mondták, hogy Mózes törvénye ellen tanít, és még lehetne sorolni a hazugságokat, amiket mondtak róla, és abból semmi nem volt igaz. És az Úr Jézus mindezt el tudta szenvedni. És az Úr Jézus tanított az ellenség szeretetről, akkor el kell azt olvasni, hogy ő még a kereszten is képes volt imádkozni az ellenségért, csak néhány szóban, de tudott értük fohászkodni. Olyanak lenni, mint ő. Ez a tanítvány első célja. Ha tovább nézzük Lukács evangéliumát, itt van ez a kereszt hordozás, ha bár erről tudom, hogy volt már szó itt a gyülekezetben, de most hadd ne hagyjam ki én se. Kereszt hordozásról van szó, ez is a tanítványnak egyfajta kötelessége. És először is vigyázzunk kell ezzel a szóhasználattal, mert ezt meg kell értenünk, hogy mi is ez a bizonyos kereszt. Mi lehet a kereszt? Van, amikor valaki ezt érti még egy betegségre is. Ha van egy betegsége, van mondjuk egy gerincbetegsége, az egész mozgását befolyásolja, életvitelét, teljesítő képességét, a család életében, a munkában mindenhol hatása van, és azt mondja, hogy hát ez az én keresztem. Erről van szó. Azt láthatjuk Isten igéjében, hogy a kereszt az egy olyan dolog, hogyha nagyon akarunk, akkor ettől meg lehet szabadulni. Meg lehet szabadulni tőle. Milyen jó lenne, ha mondjuk egy orvosnak mondhatnánk, hogy hát eltűnt a gerincbetegségem, doktor úr, letettem az én keresztemet, ugye? Hát Isten igaz, az milyen jó lenne, ha ez ennyi lenne csak, hogy hát letettem, de nem lehet letenni, hogy ez nem is a kereszt, egészen más ez. Én úgy gondolom, hogy ez a kereszt, ez az Istennek való engedelmesség, vagy lehet az is, hogy Isten, vagy Jézus Krisztusnak, most jól értsük ezt, az ő gyalázatát hordozni, fölvállalni. Gondolok olyan esetekre, amikor mint az előbb is említettem, valakinek konfliktusa van a családban, valakinek konfliktusa van a munkahelyén, és megspórolhatná, elhagyhatná. Ha rákérdeznek az ő hitére, adhatna kitérő válaszokat. Nagyon egyszerűen bizonyságot lehet tenni, hiszem, hogyha az Úr Jézus követjük, maga az élet kitermeli azokat a szituációkat, amikor mi tudunk bizonyságot tenni. Amikor megértik, hogy mi valamit másképp csinálunk. Milyen műsorokat nézünk a tévében, vagy milyeneket nem, vagy nézünk egyáltalán tévét, hogyan élünk, és mindjárt lehet bizonyságot tenni, és csak úgy előjön a bizonyságtétel. Mondhatok egy nagyon friss példát. Egyik munkatársam kérdezett tőlem egy olyat, hogy mi a házasságon belül hogyan szoktunk, most nem biztos, hogy mindenki fogja érteni, majd el kell magyaráznom, hogyan szoktunk a feleségemmel beszélni az exeinkről. És először miről? És akkor kiderült, hogy hát a korábbi kapcsolatokról, tehát a házasság előtti kapcsolatokról, hogy én elő szoktam ezeket én venni? Hát mondom, nézd, őszintén megmondom, hogy nekünk ilyen nincs. Tehát igazából nem tudok mit elővenni, és láttam azt a megütközést, hogy hirtelen, hát hiszi is, meg nem is. Hogy hát, na jó, hát akkor lapozzunk, ez egy olyan értetlen dolog volt, de azért bizonságot tettem, nézd, hát mi fiatalon tértünk meg, és mi nem mentünk ilyen kapcsolatokba, úgyhogy nekünk ilyenről nincs mit beszámolni, mert nincsen tapasztalatunk. Úgyhogy nem tudok ebben neked tanácsot adni, hogy te hogy vedd elő, vagy hogy ne vedd elő, vagy a férjed hogy vegy elő, hogy ne vegy elő. Nem tudok. Az élet kitermeli. Egyszer csak váratom, ez a kérdés a semmiből érkezett, hogy így mondjam. És akkor ez úgy kitermeli ez a bizonságtételt. De én még a mobiltelefonomra is szoktam hivatkozni, mikor szokták tőlem kérdezni, hogy na, nem lépsz be ilyen flottába, olyan flottába, és én mondom, hogy nekem baptifonom van. És akkor mi is? Akkor jön a baptista egyház, persze igyekszem tovább lépni az Úr Jézusra, még ezt is igyekszem megragadni, hogy az élet kitermelte ezt is, hát akkor ezt is megvalljam, hogy én az Úr Jézus Krisztusnak vagyok a követője. És biztos, hogy ennek megvan a hátránya, biztos, hogy van, aki rosszul néz rám, mert van, akit bosszant, idegesít a bizonyságtétel, amit az Úr Jézus meg is mondott, meg van, akit irritál, az, hogyha felemlítik Jézus Krisztus és a megtérést, de ezzel nekünk ne foglalkozunk, csak osztozunk a mi mesterünknek a sorsában. És éppen ezért van Isten igében az is leírva, és erre most sok időt nem akarok eltölteni, amikor egy kis óvatosságra int az Úr Jézus. Itt mondja a toronyépítés, meg ez a bizonyos háború, nem véletlenül van megemlítve ez a háború, hogy ha valaki az Úr Jézus tanítványa akar lenne, az ő követője, azért egy picit gondolkodjon el. Egy picit nem állt ezen elgondolkodni. Én hallottam olyat, hogy hívő, vagy olyan fiatal, aki akar dönteni az Úr Jézus mellett, a lelki gondozó azt mondta neki, hogy beszéljük ezt át, én örülök neki, hogy te az Úr Jézus követője akarsz lenni, de te még szinte semmit nem tudsz, picit beszéljünk, hogy milyen is a hívő élet. Picit figyeljél, hallgasd a bizonyságtételeket, olvasd a Bibliát, és beszéljünk erről folyamatosan, én örülök ennek a szándéknak. Mert az illető nem akarta, hogy legyen valamiféle döntés, ami kitart néhány napig, néhány óráig, vagy ki tudja meddig, hanem az legyen megalapozva. Gondold át. Ha az Úr Jézus idegen volt ebben a világban, te is az leszel. Persze nyilvánvalóan ott a másik oldal, hogy igenis bíztatunk mindenkit az Úr Jézus Krisztus melletti döntésre, de azért meg kell azt is mutatni, hogy ennek az út, ami nagyon szép út, de lehet mondani, hogy nehéz. De az Úr Jézus segít bennünket, hiszen velünk lesz a világ végezetéig. És nekem még két rövid gondolatom lenne. Az, hogy a tanítvány, ha igazán jó tanítvány, mindig igyekszik a mester közelében lenni, hogy úgy is mondhatnám, a mester erőterében lenni, mert szinte a mesterből táplálkozik lelkileg. És ez egyben egy kontroll is. A hívő keresztény életében is előfordulhat, hogy az ördög kikéri. A hívő keresztény életében is előfordulhat, hogy az ördögnek a szócsöve lesz, hogy valahogyan az ördög befolyása alá kerül, de jó, hogyha ez mindjárt le is lepleződik. De csak akkor lepleződik le, ha ott vagyunk az Úr Jézus közelében. Nekem az ige jutott eszembe, amikor a tanítványok egy elutasítás után azt mondták az Úr Jézusnak, hogy kérjünk tizet az égből, mint ahogy Illés tette. Essen le a tűz, égjenek el ezek az emberek, majd fogjuk látni, ez akik téged elutasítottak, ezt érdemlik. Az Úr Jézus azt mondja nekik, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Az Úr Jézus ezt nem akarja. A mester közelében vannak, és az Úr Jézus leleplezi ezt a gonosz lelkületet. Ez most nem kell, ez most nem jó. És ez a lényege a pásztorlásnak. Az Úr Jézus pásztorolni akar bennünket, a tanítványait vezetni akarja, a tanítványait formálni akarja. Kérdés az, hogy mennyire akarjuk mi ezt. Mennyire akarjuk az Úr Jézus igazán formáljon bennünket, pásztoroljon bennünket, vezessen bennünket. Mennyire fogadjuk el, hogy ezt esetleg emberek által teszi. Mert néha sokkal-sokkal keményebb, amikor jön egy ember, és majd az ember mond valamit, hogy mit kellene nekünk másképp csinálni. Mennyire tudjuk ezt elfogadni. Ez a lelki fejlődésünk tekintetében döntő kérdés. És az utolsó gondolat, az, hogy milyen a tanítványok kapcsolata. Most beszéltünk tulajdonképpen egy fő tanítványról. Milyen a tanítványok kapcsolata? És az utolsó ige, amit fel szeretnék olvasni, ami mindezt leírja, János evangéliumából van ez az ige, a 13. fejezetből, a 34. 35. vers. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amit én szeretelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Láttatni akarjuk, hogy tanítványok vagyunk? Meg akarjuk mutatni, bizonyítani akarjuk? Az egyik, sőt a legfontosabb dolog, ez a bizonyos szeretet. ekkor fogják igazán rajtunk látni, és ekkor lesz igazán kívánatos valaki számára egy testvéri közösségbe, egy gyülekezetbe való belépés, és fontos, hogy egymást is szeressük, hiszen azt gyakran tanítjuk, hogy mutassunk szeretetet kifelé. És ha jönnek látogatók, jönnek új arcok, jönnek új személyek, akkor szeretünk szeretettel odafordulni, érdeklődésre, és ez nagyon helyén való. De igazából az lesz a legfontosabb, amit közöttünk látnak, hogy egymáshoz hogy tudunk fordulni szeretettel. Ez lesz igazán a kívánatos, a kívülvalók előtt. Azt, hogy a tanítványok egymást szeretik, és így fognak közénk vágyni, úgy általánosan ezt el lehet mondani, illetve még egy dolog, az egység. Közös a tanítómesterünk? Akkor valószínűleg közös a gondolkodásmódunk is. Hiszen hozzá hasonlunk az Úr Jézushoz valamennyien, akkor valahogy egymáshoz is közelednünk kell. Ezért fontos az egység. Ha nincs egység, meg kell keresni, miért nincs. Ha lehet, akkor testvéri módon meg kell beszélni, hogy hogyan lehetség, hogyan találjuk meg a közös pontokat, mint mond Isten igéje. És egy nagyon-nagyon fontos bizonságtért a tanítványoknak. Igyekezzünk tehát igazi tanítványságra, igyekezzünk arra, hogy az Úr Jézust egyre inkább megismerjük, az ő közelébe legyünk, hogy tudjunk, hogy hozzá egyre inkább hasonlítani, hogy valóban tudjuk egyre inkább betölteni szolgálatunkat. Amen.